Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Mielőtt elkezdjük az alkalmat, két kérdést szeretnék felolvasni, és megpróbálok válaszolni rájuk a kérdés dobozban. Találtuk őket, a kérdés doboz most is ott van. Az elmúlt héten volt egy hosszú kérdésünk, amire meggyőződésem szerint igyekeztem válaszolni. Talán a hangvétel nem volt olyan, ami hát mondjuk lekerekített lett volna, hogyha az illetőt megbántottam, akkor elnézést kérek tőle. Hát mondjuk szorosan nem illeszkedik a témáinkhoz az a kérdés, de azért fontos lehet az illetőnek. Bűne az önkielégítés. Ezt kérdezi egy egyedül élő felnőtt ember. Volt idő, amikor az önkielégítésről úgy beszéltek, mint valami fő bűnről. Én azt gondolom, hogy minden bűn, ami az Isten által teremtett természet rendje ellen szól, de nem gondolom, hogy különösebb bűn lenne. Bűn. Nagyon hátrányos. Miért hátrányos? Azért, mert rossz asszociációk alakulnak ki, akár függőséggé is válhat, és ha ez történik, akkor akadályozza majd a házasságban a harmonikus szexuális életet. Mégpedig azért, mert az illető, aki önkielégít, a saját nemi szervére figyel, pedig arra van szükség olyankor, hogy a másik testére figyeljen, és ne a sajátjára. Akkor lesz feloldó és harmonikus a szexuális kapcsolat. Úgy gondolom egyébként, hogy a drogozás többet árt, a narkó, az alkoholizmus is többet árt, ne tekintsük valamilyen kiemelt bűnnek, hanem ha ez kötözöttséget jelent, akkor tegyünk meg mindent, hogy szabaduljunk meg tőle, lépjünk túl rajta. Ez is Isten kegyelme alá tartozó dolog. Hát ennyit erről. A másik kérdés kissé hosszabb. Hogyan tudok segíteni azokon a közelemben élő nem hívő embereken, akiknek lelkét szemmel láthatóan megnyomorítja a világi értékrend görcsös követése? Sok esetben maguk is elismerik, hogy boldogtalanok, vagy hogy depressziósak, mégsem hiszik, hogy van más út. Mit tehetek értük én az imádkozás mellett? Úgy vélem, ha meghallgatom őket és beszélgetek velük, már az is sokat segíthet. Hogyan beszélgessek jól ezekkel az emberekkel? Én azt gondolom, hogy a kérdésben benne van a válasz, mást tulajdonképpen én sem tudok mondani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy kortársainknak és honfitársainknak jelentős része tartozik ebbe a csoportba, sőt, sajnos a többsége. Ne gondoljuk azt, hogy a magyar nép szíve szerint keresztjén, legfeljebb látszatra vagy anyakönyvekben van ennek nyoma, de ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy kik azok, akik a láthatatlan egyház tagjai, akkor nem lesz túl nagy ez a szám. Na most ráadásul ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége nem tudja azt, hogy sötétségben jár. Már az kegyelem, ha elismerik, hogy boldogtalanok, ahogy a levélben szerepel, vagy hogy depressziósok, mégsem hiszik, hogy van más út. Hát én azt gondolom, hogy a hívő embernek az az egyik fontos feladata, hogy mondja el az evangéliumot, az eredmény pedig bízza Istenre. Tehát mi senkit nem tudunk megtéríteni. Egyedül Isten szent lelke képes arra, hogy valakit megérintsen egy bizonyságtétel, vagy egy igehirdetés, vagy egy olvasmány, gondolok elsősorban a Bibliára, egyébként nem következik ez be. Mert az imádkozás, amiről szintén ír, rendkívül fontos dolog. Örülök annak, hogy nem úgy fogalmazott, hogy csak imádkozom, hanem úgy, hogy az imádság mellett. Tehát folytassa az imádkozást, és keresse a lehetőséget arra is, hogy szóban elmondja azt, hogy hol van az a forrás, amelyből, ha valaki iszik, soha meg nem szomjazik. Maga Jézus használja ezt a képet, és hát Isten elvégezheti bárkinek az életében azt, hogy megnyílik a szeme, és elfogadja azt az igét, amit hall. Bátorítok mindenkit, hogy tegyen kérdéseket ezután is a dobozba. Ha nagyon nehéz lesz, akkor úgysem tudok válaszolni rá. De a kérdést azért be lehet dobni. Fölhívom a figyelmet az iratterjesztésre. Nem csak könyvek vannak ott, folyóirat is. Csak megemlítem, hogy a Family legújabb számában Cseri Kálmánnal van egy interjú, meg Simon Andrással. Hát nagy ritkaság, hogy egy számban két ilyen jelentős hívő testvérünkkel készült beszélgetés olvasható. Talán még külön kiemelném a Canti Ámó énekkar CD-jét. Talán vannak, akik emlékeznek rá, múlt évben ők is itt énekeltek valamelyik este, most a CD-jük megvásárolható, és ezen kívül még más értékes CD-k. Hirdetem azt is, hogy kb. 10 nap múlva, 25-én, az nem hétfő, az csütörtök, lesz egy előadás a Torockor téri református templomban a nevelésről. Az lesz a címe, hogy életszeretetre nevelés. Főleg pedagógusokat és szülőket várnánk oda, de bárkit, akit érdekel, kitűnő előadó lesz, én leszek. Na, tessék jönni. Most pedig, hogy ráhangolódjunk a mai témára, hallgassunk meg két énekszólót. Mendelssohn Illés oratóriumából egy áriát énekel Baski István, orgonán kíséri Draskóczi László, utána pedig egy, gondolom, sokak által ismert Halleluja éneket énekel majd Baski István, szintén orgona kísérettel. Köszönjük szépen szép éneket. Nagyon illik ez a mai témához az, amit hallottunk a Mendelssohn áriában, hogy megtalálják az Urat azok, akik őt szorgalmasan keresik. A Halleluja utolsó sora abba az irányba tereli a gondolatainkat, hogy a mennyországot csak az örökké valóságban képzeljük el. Pedig a Biblia nem így beszél róla. Amikor Jézust megkérdezik, hogy hol van az Isten országa, egyik válasz az, hogy bennetek van, másik válasz az, hogy közöttetek van, kifejezetten házaspárokra nézve nem találtam olyan bibliai mondatot, amely erre vonatkozna, de azt gondolom mindezek alapján, hogy a házasságunkban is jelen lehet az Isten országa, és a mennyország is abban az értelemben, hogy szoros kapcsolatban vagyunk az Úrral. Na mindezzel nem azt akarom mondani, hogy a feltámadás után Isten gyermekei számára nem lesz végtelen folytatás. Dehogy nem. Erről is beszél a Szentírás. De a mennyország lényege nem az, hogy örökké tart, hanem hogy közvetlen és bensőséges kapcsolatban leszünk az Úrral. Gondoljunk Jézus főpapi imájára, amit a Gecsemáné kertben mondott el, keresztre feszítése előtt néhány órával. Azt mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egy örök és igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Talán szó esett itt körünkben már arról is, hogy megismerni valakit, a Biblia fogalmi szótára szerint nem ugyanazt jelenti, mint amit a mai köznyelvben. Többekről el tudom itt mondani, hogy ismerem. Mert tudom a nevét, találkoztunk már, talán beszélgettünk is, de ismerni valakit az ókori keleti ember számára azt jelentette, hogy életközösséget vállalok vele. Erre vonatkozó utalás már a Biblia első lapjain megtalálható, mégpedig a testi, a szexuális közösségre nézve. A Károli fordítás még így hozza, hogy ismeré Ádám az ő feleségét, Évát, ő pedig fogadott vala az ő méhében, és szülte vala Káint. Szándékosan idéztem a revidiálatlan Károli szöveg szerint. Az új protestáns fordítás azt mondja, hogy Ádám Évával hárt. Hát én azt gondolom, ahhoz képest ez semmit mondó. Nem akarom megsérteni a Biblia fordítókat, akik ezt a fordítást készítették, sokat dolgoztak rajta, figyeltek arra, hogy mit mond az ige, mi az eredeti üzenet, de én azt gondolom, hogy egy hallatlanul nehéz feladat a Szentírás fordítása. És mindig meg-meg újul a nyelv, és ahhoz is alkalmazkodni kell. A lényeg az, hogy próbáljunk meg úgy gondolkozni a mennyországról, hogy a hívő ember életébe belép a mennyország Jézus Krisztussal együtt. Hiszen ő a király ebben az országban. Ha mi életünk uralmát átadjuk neki, akkor Isten országa, vagy más szóval a mennyország valósul meg az életünkben. Igen, amíg itt élünk ezen a földön, rengeteg kísértés ér bennünket. Egész addig hajlamosak vagyunk a bűnre, el is követjük. Ha tetlegesen nem, akkor gondolatban vagy képzeletben. Szóljon nekem a végén az, aki ma egyetlen egyszer sem vétkezett. De előtte imádkozzék, hogy Isten mutassa meg a mai napját. Isten kegyelméből élünk. Mégis jelen van a mennyország, a feltámadás után kiteljesedik ez az ország. Akkor nem lesz önzés. De jó lenne, ugye, hogyha a házasságunkban most nem lenne. Benne van? Hát bizony benne van. Nem lesz féltékenység. Nem lesz egy sereg olyan jelenség, ami ma itt a földi életben megkeseríti az életünket, és zavarja a kapcsolatainkat. Mégis elkezdődik az a folyamat, ami majd kiteljesedik. Lehet olvasni ezen a táblán azt is, hogy a házasság nem mennyország, nem mennyország. Romantikus álmodozás az, hogy az mennyország. Többnyire azok szoktak erről álmodozni, akik még nem élnek házasságban. Akik már házasságban élnek, azoknak ezt nem kell bebizonyítani. De boldogok vagyunk, és Isten közelében vagyunk, ha mindketten oda tartunk. Nagy előszeretettel szoktam hasonlítani a házasságot a pusztai vándorláshoz. 40 évig tartott az is, átlagos házassági időtartam, közben oázisok is vannak, vagy voltak a pusztán, a legtöbb házasságban is vannak ilyenek, nagyon jó, de az út jelentős részében gyalogolni kell, nyelni kell a port, jönnek az amálekiták, meg kell velük küzdeni, nagy küzdelem, mégis boldogok lehetünk. De ez a boldogság nem azonos a komfortérzéssel. Korunk embere a boldogságot a komfortérzéssel téveszti össze. Boldogok vagyunk, mert együtt haladhatunk az ígéret földje felé. Mert azt gondolom, ezek után világos azt, hogy hogyan értjük azt, hogy a földi küzdelemnek mennyei perspektívája van. Hát valahogy így. Mit jelent a keresztény házasság? Azt jelenti, hogy együtt és egymás segítve haladunk az Úrral való bensőséges közösség felé. Az Úrral való bensőséges közösség felé, azaz a mennyország felé. Miközben éljük a házasságunkat, érdekes dolgok történnek velünk, például öregszünk. Hát nem éppen mennyei perspektíva. Egyre több betegség jelenik meg az ember életében. Kiderülnek olyan problémák, amiket nem láttunk előre. Igen, menetelni kell a pusztán, de küzdeni is kell. Boldog, aki nem adja fel, ez lesz a következő hétfő esti előadásnak a címe. Segítjük egymást, elfogadjuk egymás segítségét. Hogyan tudjuk ezt tenni? Mindenek előtt az ige és az imádság révén. Néha megkérdezik, hogy fontos az, hogy együtt imádkozzunk, együtt olvassunk Bibliát? Vagy inkább külön-külön? Én azt gondolom, hogy együtt is, meg külön is. Mindannyiunknak személyesen kell megjelennünk majd Krisztus ítélő széke előtt. Ott senki nem hivatkozhat a férjére, hogy az milyen undok volt vele, és ő azért volt olyan keserű. Ott senki nem hivatkozhat arra, hogy milyen nehéz élete volt a felesége miatt. Neki kell majd számot adnunk. egyenként. Ugyanakkor Isten adott ajándékba nekünk embereket, a házasoknak leginkább a házastársukat, akik segíthetnek ezen az úton. Én azt gondolom, hogy a nem házasoknak is adott. Adott közösséget, adott keresztény gyülekezetet, egyházközséget, adott lelki gondozókat, adott olyan embereket, akikhez lehet segítségért fordulni, akikről úgy látjuk, hogy előrébb tartanak a menny felé menetelés útján. Igen, lehet hozzájuk fordulni, lehet velük beszélgetni. És a közösség, az együttlét, az együtt éneklés, együtt imádkozás, a közös igehallgatás, annak a megbeszélése erősít bennünket. Valaki azt írta egy lelkigondozói könyvben, hogy a lelkigondozó a keresztény gyülekezet. Olyan ez, mint az aszmás számára a jó levegő. Adnak esetleg gyógyszert is neki, de a legfontosabb az a közeg, amelyben él. Hívő embernek nagyon fontos, hogy hívő barátai legyenek, mert erősítést jelenthetnek számára. Egy házaspár számára mennyországba vezető út a kapcsolat megszentelődésének az útja. Na hát ez a szó, hogy megszentelődése, egy kissé félelmetesen hangzik. Nem kell tőle megijedni. Az új szövetségben rendkívül fontos szó. Akik a református kalauz szerint olvassák a Bibliát, gondolom többen vannak olyanok, Római Levél 8. fejezetét éppen most olvasták el, a megszentelődésről szól többek között. Mit jelent ez? Az új szövetség szerint nem azok szentek, akiket az egyház szenté avatott. Én azt gondolom, azok is szentek, mert odaadták az életüket Istennek. Gondoljunk arra, hogy Pál apostol levelet ír például a korintusi gyülekezetnek, a Korintusban élő szenteknek. Hát erre föl lehet tenni a kérdés, hányan voltak ott szentek? A válasz az, annyian, ahányan igazi tagjai voltak a gyülekezetnek. Mert azt jelentette, hogy az életüket Istennek szentelték. Isten számára kiválasztottak, vagy kihívottak voltak. Az eklézsia szó, amit olykor egyházzal, olykor gyülekezettel fordítanak, azt jelenti, hogy kihívottak, a kihívottak közössége. Mert aki Jézus Krisztushoz tartozik, arra vonatkozik ez. És akkor a házaspár mit tehet, hogyan tudja egymást támogatni, vagy miben kell támogatnia? Abban, hogy egyre közelebb kerüljön a másik az Úrhoz. Emlékszem, házasságunk első 10 évében talán megfigyeltem azt, hogy ha a feleségem észrevette azt, hogy én elhanyagolom az igeolvasást és az imádkozást, akkor szomorú volt, majdnem kétségbe esett. Miért? Gondolom azért, mert tudta, hogy akkor rossz napok következnek rá. Igen, és ez így is volt. Az ő érdeke is volt az, hogy én először az Úrral tartsam a kapcsolatot. És mi az én érdekem? Az, hogy ő találjon időt arra, hogy nyugodtan tudjon imádkozni egyedül is, igét is olvasni, és aztán rákerül a sor arra is, hogy együtt tehetjük ugyanazt. Nekünk könnyű mert mi nyugdíjasok vagyunk, mind a ketten, tehát nem kell rohanni, hogy elérjük a buszt, amivel még éppen be lehet érni a munkahelyre. Nem volt ez mindig így, volt, amikor meg kellett küzdeni a közös időért, hát bevallom, néha még ma is meg kell küzdeni ezért. Na most két alapvető területe van annak, hogy mi ketten, házaspár, vagy lehet, hogy még csak jegyes pár, a menny felé haladjunk a megszentelődés útján. Mind a kettő roppant gyakorlati kérdés. Az egyik terület a bántások és a konfliktusok elrendezése. Megint van egy költői kérdésem. Van-e olyan közöttünk, akinek legalább fél éves kapcsolata van már, és még soha nem volt konfliktus köztük? Lehet jelentkezni? Úgy látom, senki nem jelentkezik. Vele jár az életünkkel. Az nem baj, ha konfliktus van. Az baj, ha nem foglalkozunk vele, és nem akarjuk megoldani. Tehát az egyik terület a bántások és a konfliktusok elrendezése. Kérdezhettem volna azt is, hogy van-e köztünk olyan, akit még soha nem bántott meg a párja? Nagyon nehéz helyzet ez, különösen az elején. Volt, amikor én észrevettem, hogy valami miatt beborult az ég, és akkor megkérdeztem, hogy mivel bántottalak meg? A válasz az volt, tudod te, az nagyon jó. És nekem halvány fogalmam sem volt. Hát aztán ugye eltelt néhány évtized, most már nem kérdezi ilyeneket, mert tudja, hogy ezt hiába kérdezi. Valóban a kommunikáció nem is olyan egyszerű dolog, azt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan kommunikáljunk, még erről is szó lesz ma. A másik fontos terület a szeretet gyakorlása. Walter Nietzsche könyvének az a címe, hogy a szeretetet tanulni kell. Hát mi van rajta tanulni való? Vagy szeretem, vagy nem. Nem egészen így van. Sőt, azt is tisztáztuk talán korábban, hogy az igazi szeretetet Isten adja ajándékba, ahogy a római levél 5. fejezetében írja, hogy az Isten szeretete kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. Ezért nem reménytelen a kapcsolatunk. A reménység nem szégyenít meg, és ezután következik ez a mellékmondat, mert kiöntetett a szívünkbe az Isten szeretet a Szentlélek által. Isten adja a szeretetet, megadja, de hogy működőképes legyen, ahhoz kell gyakorolni. Talán elhangzott ezen a tavaszon ez a hasonlat, hogy aktiválni kell a szeretetet, ahogy a bankkártyát. Az ember megkapja frissen, Istentől megkaptam a szeretetet, mit kezdjek vele? Aktiválni kell. Meg kell tenni az első lépést. Hitlépés. És akkor kiderül, hogy jé, sikerül. Mégis. Menni fog ez. Lehet, hogy az ember elbukik, de akkor újra lehet próbálkozni vele. Na de nézzük ezeket egy kicsi részletesebben. Először a bántások és konfliktusok elrendezéséről ejtsünk néhány szót. Az alapelv: ne győzni akarj, hanem megérteni a társadat. A legtöbb vita azért nem szokott nyugvó pontra jutni, mert mind a két fél meg van győződve arról, hogy neki van igaza. Néha szoktam beszélgetni házaspárokkal, legtöbbször úgy kezdődik, hogy külön-külön. Azt is elárulom, hogy általában az asszonyok szokták kezdeményezni. Sok férfi azt mondja, hát nincs köztünk semmi baj, nem tudom, hogy mi baja van a feleségemnek. Aztán majd elmondja. De az derül ki ilyenkor, majdnem mindig, hogy az illető meg van győződve arról, hogy ő nagyon jó férj, vagy nagyon jó feleség, csak hát éppen egy nehéz házastársat kapott. Ezt ő nem mondta, ez nem derült ki, nem számolt be a rossz szokásairól, a furcsa gondolkodásáról, de az együttélés során mindez kiderül. Soha nem mondta azt az együttjárás idején, hogy a piszkos zoknit a padló közepén szokta hagyni. Most meg mindig ott hagyja. És nem lehet változtatni rajta. Vagy nem mondta házasság kötés előtt, hogy hát ő ahhoz, hogy időben elkészüljön, 2 órával előtte már biztatni kell rá. De nem elég biztatni, hanem meg kell kérdezni azt is, hogy miben tudnék neked segíteni. Akkor lehet, hogy mond valamit, nem azt fogja mondani, hogy sminkelj ki, azt csak ő szereti csinálni. De azt igen, hogy vidd el a gyerekeket valahová, azt inkább. Vagy foglalkozz velük, mert én késésben vagyok. Na jó, lényeg az, hogy a fontos, a legfontosabb az annak érdekében, hogy a konfliktusainkat feloldjuk, hogy képesek legyünk a másik helyzetébe illeszkedni, és a köztünk lévő problémát onnan nézni, ahol ő van, abból a perspektívából, és akkor kiderül, hogy egészen másnak látszik. Rengeteg időd van, mondja a férje a feleségnek, egész nap itthon vagy. Aztán megtörténik az, hogy a feleség elutazik valahova 2 hétre, a férre marad a gyerekek ellátása, meg néhány elintézni való, és akkor kiderül, hogy az, hogy egész nap otthon van, hiába vesz ki szabadságot, akkor sem jut a végére. Néha Isten rákényszerít embereket az ilyen próbára. Megfordítva is lehet. Te egész nap a munkahelyeden üldögész. Hát az nem munka. Hát ott csak beszélni, meg írni kell. Igen, hát naív szemlélet ez. Egyik fiam Tól hallottam ilyet, még kicsi volt, talán 7 éves lehetett, engem fölvettek aspirantúrára, és hát szabadságot kaptam, nem kellett bejárnom az iskolába tanítani, abban az időben általános iskolai szinten tanítottam. Azt mondta az én Dávid fiam, hát papa, te már nem is tanítasz. A könyvedbe írkálsz, firkálsz. Nem igazán értékelte azt a munkát, amit én akkor végeztem. Hát persze őtőle nem várhattam akkor sem, hogy az én helyzetembe illeszkedjék, és megértse azt, hogy az miért munka, amit éppen végzek. De azt jegyezzük meg, hogy a házasságban nagyon fontos, hogy bizonyos értelemben félre ne értsük, mi férfiak asszonnyá legyünk. Azaz nézzük asszonyi szemmel a közös dolgainkat, vagy hogy az asszonyok ugyanebben az értelemben próbáljanak meg férfi szemmel nézni és gondolkodni. Onnan, másnak látszanak a dolgok. Nyilvánvaló az empátiáról van szó, ezt hangsúlyozza a Szentírás, noha ezt a szót érdekes módon nem hangsúlyozza, nem használja, pedig görög szó. Ugyanakkor azt is megtanuljuk a Szentírásból, hogy maga Isten gyakorolja az empátiát. Legfényesebben akkor, amikor emberként megjelenik a Földön Jézus Krisztusban, és átél egy viszonylag rövid emberi életet, és nincs olyan emberi probléma, amit ő ne ért volna át, és ne tudna megérteni bennünket. Tehát az alapelv ne győzni akar, hanem megérteni a másikat, és megérteni a másikat azt jelenti, hogy a helyzetébe illeszkedem, és onnan nézem a problémát. Másik fontos lecke ezen a területen, nagyon nehéz lecke, ne akard megváltoztatni a másikat. Hűha! Hát sok asszony azért ment férhez. Mert úgy látta, hogy az illető nagyon jó férj, nyersanyag. Még nem tart ugyan ott, de lehet vele foglalkozni, majd én faragok belőle megfelelő férjet. Nagyon szép álom. Szeretném megjegyezni, hogy én ilyennel még nem találkoztam, hogy ez sikerült volna. Fordítva talán kevésbé jellemző, sok-sok férfi inkább arról álmodozik, hogy a felesége nem fog megváltozni. Tehát pont az ellenkezője, pedig megfog. És nem biztos, hogy úgy, ahogyan ő álmodozott róla, amikor az álmok asszonyát feleségül vette. Tehát a jelszó, fogadjuk el egymást. Persze alaposan gondoljuk át a döntéskor, hogy kivel kötünk házasságot. Igaz az a mondás, hogy a szerelem vak, ugyanakkor nem bűn a szerelem. Még ilyen kérdést nem kaptam, hogy az bűne. Nem bűn. Csak vigyázni kell vele, mert pszichológiai szempontból projekció és tudatbeszűkülés egyidejűleg. Ez a kettő együtt működik benne. Kivetítem álmaim asszonyát vagy férfiát az illetőre, olyannak látom, amilyen nem, ugyanakkor beszűkülök, nem veszem észre az esetleges problémákat. Meg kell tanulni reálisan látni, és el kell jutni oda, amit Walter Nietzsche ír a már említett könyvében, hogy szerelem azt jelenti, hogy együtt járunk, pedig még alig ismerjük egymást. A szeretet azt jelenti, hogy együtt maradunk, noha már nagyon jól ismerjük egymást. Meg kell ismerni egymást, és annak alapján meghozni az alapvető döntést. Tudhatjuk azt is, hogy igazán mélyen megismerni egymást nem fog sikerülni. Mindig fog meglepetéseket okozni. De amennyire lehet, azért ismerjük meg egymást. Na most ezzel ellentétes ennek a mondatnak a másik fele, fogadd el őt, de ez még nem, még nincs kivetítve, fogadd el olyannak, amilyen, hanem, ami most következik, ugyanakkor te igyekezz megváltozni abban, amit ő nehezen tud elviselni. Hogy fér ez össze? Én aztán nagyon jól összefér. Neked csak a lecke egyik felét kell megtanulni, az pedig az, hogy te igyekezz megváltozni, őt ne akard megváltoztatni, az az ő dolga, hogy téged fogadjon el, és hogy ő igyekezzék változni. De arra ne próbáld meg rávenni, hogy megváltozzék, mert attól nem fog. Kiderül néhány alapvető dolog, amit nehéz elviselni a kapcsolatban a másik természetéből, hát azon meg kell próbálni változtatni. Nem könnyű munka. Alaptermészetünk megváltoztatása nehéz feladat. De hát az elfogadás, ez egy fontos szempont ebben. Na azután a megbocsátás. Itt megint föltetném a kérdést, hogy van-e köztünk olyan ember, akinek van párkapcsolata vagy házassága, de még soha nem volt szükség arra, hogy ő megbocsásson, vagy a másik megbocsásson neki. Én azt gondolom, remélem, hogy senki nem jelentkezne, mert ha jelentkezik, az azt jelenti, hogy nem látja reálisan az életét. Ez is vele jár az életünkkel, ugyanakkor fontos dolog, rendkívül fontos dolog. Gondoljunk arra, hogy amikor a mi atyánkot mondjuk, és én remélem, hogy akik itt jelen vannak, időnként el szokták mondani ezt az imádságot. Hogy amikor a mi atyánkot mondjuk, azt kérjük benne, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen Isten is megbocsátott nekünk. Ahogyan Isten is megbocsátotta a mi vétkeinket. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy Isten sokszor nem veszi szó szerint az imádságot. Nagy baj lenne, ha azt mondaná, hogy hát jó, megbocsátok, de nem bírom elfelejteni neked. Van ilyen megbocsátás részünkről? Van, Isten nem azt mondja. Isten azt mondja, bűneidről többé nem emlékezem meg. Nem is akarok tudni róla. A tenger mélyére vetettem. Igen, itt van a kegyelem tengere, tilos pecázni. Amit én megbocsátottam, az megvan bocsátva. És Isten is így bocsát meg. A tenger mélyére vetette a mi vétkeinket. Írja a próféta. Hányszor kell megbocsátani, kérdezi Péter Jézustól, még 7-szer is. Jézus válasz az, hogy még 70-szer 7-szer is. Hát nem tudom, 490 felé haladtuk-e már, az 70-szer 7, vagy 7-szer 70. De ez nem azt jelenti, szerintem még 491-szer is meg kell bocsátani, meg mindig. Ugye jelképes, a teljesség jelképes száma volt abban az időben a 7-es. Hát azt jelenti ez a válasz, hogy mindig. Ha azt mondta volna Jézus, hogy még 7-szer is, igen Péter, még 7-szer is. Péter ebből is megérthette volna, de az Úr ezt fokozza. Nincs mese, nincs más lehetőség. Meg kell bocsánatanod. Ugyanakkor ne tűrd el a bűnt. Tehát megbocsátás kötelező. De a bűnt eltűrni nem szabad. Különösen éles helyzetekben jön ez elő. Elhagyott. Megcsal. Súlyos bűn a házasság ellen. Meg kell bocsátani? Meg. De ha nem hagyja abba a házasságtörő kapcsolatát, azt nem szabad eltűrni. Menj el, és többé ne vétkezz, mondja Jézus a házasságtörő asszonynak. Következő nagy terület a szeretet gyakorlása. Itt látunk valakit ezen a képen, aki egész földi élete során gyakorolta a szeretetet. Hadd mondjam meg, most is gyakorolja a szeretetet. Jézusról van szó. Azt olvassuk róla, hogy közben jár az atyánál értünk, ma is. Szeretettel kíséri az életünket. Ez egy szép jelenet az evangéliumból. Rembrandt részkarca, az a címe, hogy a 100 forintos lap. Azért 100 forintos lap, mert abban az időben 100 forintért lehetett beszerezni. Nem tudom, ma meg lehet-e kapni 100 forintért. Biztos, hogy az eredetit nem. Az eredeti nyomatokat, mert nem egy készült belőle. De hát nyilván 100 forint akkor többet ért. Mit látunk itt? Én azt gondolom, hogy Rembrandtnál szebb Jézus ábrázolás nem történt a képzőművészetben. Lehet, hogy elfogult vagyok Rembrandttal szemben. Itt egy törékeny, szelíd, mégis határozott ember áll, embernek ábrázolja, hogy mégsem az, azt érzékelteti a fény körülötte, és akik köréje gyűlnek, azok mindenféle nyomorultak. Van, akit talicskán toltak oda. Hát ilyen eszközök álltak rendelkezésre. Meg mindenféle más csonkabonkák, vakok, szerencsétlen emberek, akiket ő soha nem küldött el magától. Segített. Még akkor is, amikor látszólag visszautasított valakit, de az is próba volt, amikor a kananeita asszonynak azt mondta, hogy csak Izrael fiainak eltévedt juhaihoz jöttem. Nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni. Egész biztos, hogy Jézus tudta akkor is, hogy ő az egész világ embereért jött, nem csak Izrael fiaiért, de ezzel egy kemény próba alá vetette ezt az asszonyt, aki kitartott és vállalta azt, hogy ő ebb. Mert a válasza az volt, hogy de hiszen az ebeknek, a kutyáknak is jut a morzsákból, amiket a gyerekek lepotyogtatnak. Hallottam egyszer egy nagyszerű igehirdetést Viski Ferenctől évekkel ezelőtt, akkor még élt. Ezt a történetet elemezte, egy mondatát hadd idézzem föl. A nagy kutyák nem férnek be az asztal alá. Az asztal alá csak azok férnek be, akik megalázkodnak Isten előtt. Úgyhogy a kegyelem is az övék, akik vállalják ezt a szerepet. Hát fedezd fel társad valódi szükségleteit, és igyekezz betölteni azokat. Ez a szeretet lényege. Mire van szüksége? Nem biztos, hogy arra, amit én gondolok, de az ismerni kell őt. Ahhoz együtt kell lenni, ahhoz beszélgetni kell, meg ahhoz meg kell figyelni, amire szüksége van. Észre veszem, hogy fáradt. Vagy teli vagyok a magam gondolataival. Hazajött, végre hazajött. Rögtön megrohanom az otthoni problémáimmal, pedig jó lenne, ha leülhetne, kicsit kifújná magát, elmondaná az aznapi hőstetteit, és utána jöhetek a problémámmal. Ugye ez a empátia. Megfordítva. Hazaérkeztem, mondani akarom, hogy milyen lehetetlen emberek vannak a munkahelyenen, bezzeg én, hogy megálltam. Pedig jobban teszem, ha engedem őt beszélni. Aztán itt megint észrevesszük azt, hogy milyen szempontot kell érvényesíteni. Az egocentrizmust föladva, az én központoságot föladva, te központúvá kell válni a kapcsolatban, a másikra figyelni a kapcsolatban. Az Efézusi levél 5. fejezetében a házasságról szóló szakasz ezzel kezdődik. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Ez azt jelenti, hogy a másik legyen fontosabb számodra saját magadnál. És akkor föl tudod fedezni a szükségleteit. Valószínűleg idéztem már ezt a példázatot, amit rövidítve, itt kivetítve láthatunk, az utolsó ítéletről szóló példázat. A király beül a ítélőszékbe, köréje gyűlnek a népek, és ő szétválasztja őket, ahogyan pásztor szétválasztja a juhokat a kecskéktől. A jobb keze állók felé, a bárányok felé mondja azt, hogy jöjjetek, atyám áldottai, és örököljétek ezt az országot, mert amikor éheztem, ennem adtatok, amikor szomjaztam, innom adtatok, amikor jövevény voltam, befogadtatok, amikor mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Ismerik a történetet, mondják neki a jobb keze felől állók, hogy Uram, mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, betegnek, stb. A válasz az, amennyiben megtettétek ezt, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Hát ennek alapján kimondhatjuk azt, hogy a házastársunk személyében Jézus érkezik. Hiszen éhezik, nincs rá időm. Szomjazik, annyira kellene neki már egy kis kedves szó. Fázik, mert olyan hideg van otthon, olyan hideg a légkör. Mert te már régóta nem tudsz mosolyogni. Jézus jön a másik személyében. Ahogy Jézus köré oda gyűlnek a valódi nyomorultak, akik testileg is nyomorultak, lehet a házastársam akár testileg is nyomorult, lehet beteg adott esetben, de ha testileg egészséges is, akkor is vannak alapvető szükségletei, amiket észre kell venni, és törekedni kell arra, hogy azokat a szükségleteit betöltsük. A szeretet gyakorlása erről szól, de nem csak erről, hanem arról is, hogy fedezd fel és alkalmazd társad szeretet nyelvét. Gondolom, hogy sokan most rögtön fölújonganak magukban, hiszen én olvastam már Chapmannek mind a 25 könyvét. Na, annyi nem jelent meg magyarul, de nem tudom, hogy hány, de legalább 10. Ugye a szeretet 5 nyelvéről, vagy pontosabban a szeretet közlés 5 nyelvéről szólnak ezek a könyvek. Ha valaki nem olvasta még egyiket sem, annak nagyon melegen ajánlom. Legalább az elsőt, annak az a címe, hogy egymásra hangolva. Nagyon gördülékenyen, szépen ír, a fordítás is jó mindegyik könyvnél. Nem nehéz olvasmány, ugyanakkor rendkívül gyakorlati. Hiszen arról van szó, hogy máshonnan érkezett, mint ahol én nőttem föl, ott más volt a szokás, ő hozzá másképp jutott el a szeretet közlés. Itt van az 5 szeretet nyelv, az egyik az elismerő szava, aztán minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés. Lehet válogatni. Lehet, hogy van olyan asszony, amelyik mind az ötön szeretné meghallani azt, hogy őt a férje szereti. De hát legalább mondd el néha. Nem fog megsértődni. És ehhez hasonlókat is lehet mondani, amik ugyanezt tartalmazzák. 40 éves házasság után szabad-e olyat mondani az asszonynak, hogy szép vagy? Nem fog megsértődni, mondhatod. De jól fog esni neki. Mert mindig olyat mondja, amit úgy is érzel, hogy úgy van. De azt mondd, nem kell visszatartani. Minőségi idő. Néhány asszony megelégedne a csak idővel. Mert még az se jut neki. Minőségi idő az azt jelenti, hogy csak ráfigyelek. Nagyon nehéz fölállni a számítógép mellől, amikor az ember éppen benne van valamiben, és akinek mobil internetje van, pont akkor megy el a térerő, és lehetetlen kivárni, hogy visszajöjjön meg előről kezdeni néhány dolgot, de mérlegelni kell, valóban fontos a párom. Fontos az ő személye? Ha igen, akkor ő rá van időm. A hívő embernek Istenre is van ideje. Egy francia katolikus szerzetes könyve jut eszembe, Quoi a neve. Prózai költemények jelentek meg egy kötetében, egyik imádságában van ez, hogy Istenem, van idő. Hát ilyet nem szokott mondani a modern ember. Neki Istenre van ideje. Hát annál nincs fontosabb. Hát itt egy kisé szájba rágósan is olvasható az, amit az előbb megpróbáltam elmondani, hogy lehet, hogy a társad otthonában más nyelvet beszéltek, amikor kifejezték a szeretetüket egymás iránt, fontos, hogy megtanuld ezt a nyelvet, hogy megértsétek egymást. Hát szerencsés dolog, ha ugyanaz a szeretet nyelvetek, de a legtöbbször nem ugyanaz. Tehát nem ússzuk meg nyelvtanulás nélkül. Na és mi van, ha valaki erre azt mondja, hogy nekem nincs nyelvérzékem? Ezen a területen is megtörténhet? Hát meg bizony. Hát akkor többet kell gyötrődni vele. De akkor is meg kell tanulni. A jó házastársi kapcsolat megéri a fáradtságot. Na, ezzel az ábrával szeretném érzékeltetni azt, amit az elején próbáltam mondani, hogy a megszentelődés útján járunk. Az előzőekben elmondtam, hogy az mit jelent. Elmondtam azt, hogy a megszentelődés útján problémáink, konfliktusaink megbeszélésére, bűnbánatra és bűnbocsánatra van szükség, meg az is elhangzott, hogy gyakorolni kell a szeretetet. Ezekből áll nagyjából a megszentelődés útja, olyan, mint egy szűk folyosó. De aztán a végére érünk, és akkor kitárul a táj. Hát akkor érdemes eljutni az örökké valóságban. Itt már arról van szó. Na most ugyanakkor szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy a mennyországot nem lehet lekésni. Tehát nem kell sietni, hogy befejezd a föld életed. Legjobb, ha akkor fejeződik be, amikor Isten azt mondja, hogy itt vége. Most már tovább nem foglalkozom veled, most már színem elé állhatsz. Ott kitárul a táj, hogy milyen lesz, nem igazán tudjuk, csak annyit tudunk az igéből, hogy mit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek, olyan lesz, mert egy szűk völgyön át vezet a mi földi életünk, de az út végén kitárul a táj. És befejezésül álljon itt egy mondat Pál apostolnak a római leveléből, mégpedig az emlegetett, nem a 8., a 6. fejezetből. Miután a bűnből megszabadultatok, és az Isten szolgáivá lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Muszáj egy kicsit megállni. Miután a bűntől megszabadultatok. Az előbb arról beszéltem, hogy amíg itt élünk a földön, mindig fogunk elkövetni bűnt. Igen. Mégis szabadok vagyunk. Egy kedves kánon úgy szól, hogy Jézus Krisztus megszabadított. Áldom az Isten bárányát. Azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánított. Ezt nevezik megigazulásnak. Isten igaznak nyilvánított. Na most, aki ezt elfogadja valóban, tiszta szívből, az arra fog törekedni, hogy ne kövessen el bűnt. Ha mégis, János apostolt idézem, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert újra fordulhatok hozzá. De nagy tévedés, ha valaki azt gondolja, hogy mindebből az következik, hogy azt csinálok, amit akarok. Aki úgy gondolkodik, annak sejtelme sincs arról, hogy mi a kegyelem. A kegyelem felismeréséből és elfogadásából szent élet következik. Istennek szentelt élet, amelyben küzdeni kell a bűn ellen. Hát én azt hiszem, hogy bőven a végére értünk. Köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva nagyon érdekes lesz a cím. Ne add fel, vagy boldog, aki nem adja fel. Ugyanakkor hadd jelentsem be azt is, hogy a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkara jön énekelni, és Lestján Kati verset mond, tőle már hallottuk hátborzongatóan, gyönyörű módon a versmondást, hát most is itt lesz ő is, meg az énekkar. Ezért is érdemes eljönni, de jó lesz az előadás is. Akkor Isten velünk, viszontlátásra!